Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
XIV. Leópápa első magánlátogatása a Genazzánóban található Mária jó tanács anyja kegyhelyre vezetett. Az autóból üdvözölt az utak mentén összegyűlt embereket. A Szent Ágoston rendáltal működtetett kegyhely egy ősi szűzanya kegyképet őriz, amely kedves a rendnek és 13. Leó emlékének. Orbán Viktor a Karmelita Kolostorban tárgyalt Jens Jue Tung professzorral, a világszinten elismert Pekingi Tsinghua Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Intézetének dékánjával, tájékoztatta az MTI-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. A nemzetközi kapcsolatok elméletével foglalkozó akadémikussal áttekintették az orosz-ukrán háború lezárásáért indított békekezdeményezéseket. Orbán Viktor kifejtette, Brüsszelben jelenleg azon dolgoznak, hogy az európai országok egyedül is képesek legyenek finanszírozni Ukrajna háborús erőfeszítéseit. Magyarország ezzel szemben az Egyesült Államok béketervének végrehajtását támogatja. Kiutasított Magyarország két diplomáciai fedésben dolgozó ukrán kémet, mert a kormány nem tűri a folyamatos lejárató akciókat, közölte a külgazdaság és külügyminiszter. Válaszként Kijev arról döntött, két magyar diplomatának 48 órán belül el kell hagyni a Ukrajnát. Előzőleg Szijjártó Péter a közösségi oldalán arra a hírre reagált, amely szerint Kijev két ellenséges magyar kémet leplezett le és vett őrizetbe Kárpátalján. A tárcvezető szerint Ukrajna magyar ellenes propagandát indított, mert Magyarország békét akar. Titkosszolgálati források az Indexnek megerősítették a Telex azon információját, hogy egy tokai radar több Magyarország légterébe belépett drónt észlelt, és azok közül egyet a Magyar Honvédség le is lőtt. Az eszközök Ukrajnából érkezhettek, az Index cikke szerint a két ország titkosszolgálatai hónapok óta játszmáznak egymással. Pénteken a terrorelhárítási központ emberei Budapest belvárosában elfogtak egy ukrán állampolgárt, akivel szemben az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság kémtevékenység miatt beutazási és tartózkodási tilalmat rendelt el, jelent meg a kormány Facebook oldalán. A tájékoztatás szerint a középkorú férfit a hatóság a helyzet tisztázását követően még az éjszaka folyamán kitoloncolta Magyarország területéről, tekintettel arra, hogy tevékenysége nagy mértékben veszélyeztette hazánk szuverenitását. Ukrajna és több európai hatalom felszólította Oroszországot, hogy május 12-től csatlakozzon egy feltétel nélküli 30 napos tűzszünethez. Az Európai Unió hivatalosan is támogatja az Egyesült Államok felhívását egy legalább 30 napos teljes tűzszünet bevezetésére Ukrajnában, amely az első lépés lehet a békés tárgyalások felé. Az ukrán elnök közölte, hogy az ultimátumot Donald Trump amerikai elnök is támogatja, írta meg a BBC. Volodymyr Zelenszky kijelentette, amennyiben Vlagyimir Putyin orosz elnök elutasítja a fegyvernyugvást, az újabb szankciók bevezetését vonná maga után, amelyek az energetikai és pénzügyi szektort céloznák. A kezdeményezést azt követően jelentették be, hogy Zelenszky Kijevben tárgyalt Emmanuel Macron francia elnökkel, Friedrich Merz német kancellárral, Keir Starmer brit miniszterelnökkel és Donald Tusk lengyel kormányfővel. A Kreml szóvivője viszont elutasította a javaslatot. Dmitrij Peszkov az orosz állami televízióban kijelentette, Moszkvát nem lehet megfélemlíteni, és már hozzászokott a büntető intézkedésekhez. Négy napig tartó fegyveres összecsapások után India és Pakisztán tűzszünetben állapodott meg, jelentette be Donald Trump a Truth Social nevű platformon, és vette észre a Telex. Az amerikai elnök posztjában úgy fogalmazott, teljes és azonnali tűzszünetben egyeztek meg a felek. Hozzátette, hosszú éjszaka volt, és szerinte mindkét ország részéről kellett hozzá a józanész és az intelligencia. A pakisztáni külügyminiszter szintén megerősítette a megállapodás hírét. Mérgező ipari klórgázfelhő miatt 160 ezer ember nem mehetett ki a szabadba több órán át néhány katalóniai településen. A gázfelhő egy ipari üzemben keletkezett tűz következtében került a szabadba, senki sem sérült meg. Itthon enyhített a korlátozott területeken kívüli térségben a ragadó száj és körönfájás miatt hozott intézkedéseken az állategészségügyi hatóság, közölte a Nébih. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal több intézkedést meghosszabbított, de a korlátozott területeken kívüli térségben már engedélyezi a fogékony állatokat bemutató vásárok szervezését. Végül az időjárásról. Frontális felhőzet vonul át az országon északkeletről dél-délnyugat felé haladva, mögötte észak felől gyorsan csökken majd a felhőzet, legtovább délnyugaton marad felhős az ég. A Dunától keletre elszórtan, a Dunántúlon csak helyenként várható eső, zápor. Az északkeleti északi szél megélénkül, néhol meg is erősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 6-7, napközben aztán 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Életmódunk változik, de a lélektani szükségleteink nem. Kozma Vízkeleti Dániel, család, pszichoterapeuta, terápiás kutyájával, Artúrral látható a májusi Képmás magazin címlapján. A friss számban Bozsik Ivett elmeséli, hogyan függ össze a magánéleti elengedés egy darab születésével. Olvashatunk arról, milyen kihívásokat jelent a házasságban a gyermek óvodáskora vagy az idős szülő betegsége, és megtudhatjuk, mit keresett Adi a focipályán. Keresse a májusi Képmást az újság árusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
A Remény nem csal meg címmel idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre május 19-éig a versalap22@gmail.com e-mail címre várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Remény nem csal meg című versmondó versenyre.
Hittanári képzések. Az Egri Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-éig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
Megjelent az új ember május 11-i száma, a Tartalomból. A kapcsolatunk Krisztussal közvetlen és azonnali. Római cím templomában mutatott be szentmisét Erdő Péter bíboros prímás. Meghívásunk az életszentségre szól. Mindszenti zarándoklat és szentmise a budapesti Szent István Bazilikában. Személyes és szakmai fejlődés a közösségben. Látogatás az Opus Dei lánykollégiumában. Ferenc pápa társadalmi tanítása és a szociális kérdés argentin tapasztalata. Beszélgetés Gárdonyi Máté egyháztörténésszel. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezik ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos, karmelita szerzetes teológiai professzor Benső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzanak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Kitartani bármi áron. Az Úr az én erőm és védőpajzsom, szívem benne bízott. Aki az ekeszarvára teszi a kezét és hátrafelé néz, nem alkalmas az Isten országára, és aki az imában talált nehézségek miatt meghátrál, soha nem hódítja meg Isten országát, azaz a vele való meghitt életközösséget. Szent Teréz ezt mondja: a lehető legerősebb, eltökélt szándékunk legyen folyton előre haladni, amíg csak el nem érik azt a forrást, vagyis az élővíz forrását, amelyet Jézus azoknak ígért, akik rászomjazva kitartóan keresik őt. Eltökélten folytatni kell az imádkozást, nem csak az érezhető áhítat és könnyedség perceiben, hanem a szárasság, a vigasztalanság és a kedvtelenség idején is. És nem csak egy ideig, hanem mindig, minden nap, az egész életben. Történjék akármi is, érje őket bármi, legyen kilátásuk arra, hogy elérik a forrást, akár pedig le kelljen törniük a szenvedések súlya alatt, és meghalniuk útközben. Akár kitartson a bátorságuk mindvégig, akár elfogjon. Egy szóval, ki kell tartaniuk még akkor is, ha fejükre szakadna a világ. Energikus határozottság híján az ember túl könnyen talál kifogást, és abba hagyja a belső imát. A tehetetlenség és a szárasság azt a gondolatot ébresztheti az emberben, hogy az imával csupán idejét vesztegeti, jobb, ha dolgozik, hiszen úgyis elárasztják a teendők. Vagy nyomorúságának és méltatlanságának érzése arra a meggyőződésre vezeti: vakmerő illúzió volt csupán, hogy az Istennel való bensőséges kapcsolatra áhítozott. Jobb tehát, ha az imát abba hagyja. Mindezt csak a kísértő sugallja, aki mindent megmozgat, hogy az embert eltántorítsa az imától. Ez a legnagyobb kísértés, jelenti ki Szent Teréz, és elmondhatatlan rosszat eredményezhet. Még akkor sem szabad abba hagyni az imát, ha ez a szárasság a mi hibánk, vagyis hűtlenségünknek, nagy lelkűségünk hiányának, vagy a szétszórtságnak a következménye. Akármilyen hibába essék is, aki a belső imát megkezdte gyakorolni, ne hagyja abba, ne engedjen valahogy az ördögi kísértésnek, az alázatosság ürügye alatt se hagyjon föl vele. Higgye el, hogy ha igazán megbánjuk bűneinket, akkor újra barátságra méltat bennünket. Péter a sátán kísértéseiről írva ezt mondja: erősen álljatok neki ellen a hitben. Nos, pontosan ezt kell tenni, hogy a szárasság ellenére is kitartsunk az imában. A hit segít, hogy megingathatatlanul higgyünk Isten szeretetében, akkor is, ha az Úr próbára tesz minket. Az Úr megfeddi azt, akit szeret, mint apa a fiát, akinek jót akar. A hit biztosít arról, hogy Isten akkor is velünk van, amikor látszólag nem hallgat jajszavunkra, irgalma örökké tart. A hit biztosít arról, hogy senkit nem utasít el, a nyomorultat és a bűnöst sem, hiszen fiát is nem az igazak, hanem a bűnösök megmentésére küldte. Sőt, Istenben van az emberi nyomorúság egyetlen orvossága. Ő szereti az embert, elárasztja jóságával és kegyelmével. Minél megingathatatlanabbul hisz az imádkozó Isten szeretetében, annál jobban egyesül vele. Az isteni barátságba nem az édes és vigasszal telt ima vezet be, hanem a teológiális erények, a hit, remény, szeretet gyakorlása. Ez akkor is nagyon erős és egyesítő hatású lehet, ha a sötétségben és szárazságban nagy fáradtsággal kell előre haladnunk, az érezhető vigasz egyetlen csöpje nélkül sokszor. Nem jut be mindenki a mennyek országába, aki mondogatja nekem, Uram, Uram, csak az, aki teljesíti mennyei atyám akaratát. Az ima célját nem annyira a szeretet kitörései alkotják, mint inkább az Isten akaratához való teljes odasimulás. Aki hisz Istenben, az bízik is benne, ráhagyatkozik vezetésére, hagyja, hogy oda vezesse, ahová akarja. A hit így a szeretethez vezet el, ami pedig választásra készteti az embert. Csak azt akarja és tegye, amit Isten akar. Ha megteszitek, amit parancsolok nektek, a barátaim vagytok. Az igazi barátok lassanként ugyanazt akarják, illetve ugyanazt nem akarják. Az akaratnak ez az egysége a legszárazabb imában is megvalósulhat. Mint hogy az imádkozó képtelen szeretete kifejezésére, minden erejével Isten akarata teljesítésére összpontosít, azt akarja jobban megismerni, a lehető legnagyobb készséggel elfogadni, és a lehető legtökéletesebb nagy lelkűséggel megvalósítani. Az ima így az életben virágzik ki, azt alakítja át. Fény a sötétségből. Te rád emelem tekintetem, Uram, sötétségben éltem, de Te világosságom lettél. Istenem, érted sóvárog a testem, mint a száraz, tikkat, kiaszott föld. Amint egy naptól kiégetett víztől teljesen megfosztott vidéken minden mértéket meghalad a szomjúság, az Isten szerető lélek is szinte haldoklik a szomjúságtól. A nélkülözés csak növeli benne a vágyakozást, de hiába keresi Istent az imában, nem talál semmiféle örömet vagy vigasztalást. Nem segít rajta az sem, ha fontolgató elmélkedéshez folyamodik, ugyanis erre is képtelen. Egyébként is az érvelések és megfontolások nem mondanak többé semmit. Isten iránti hűsége nem engedi, hogy kárpótlást keressen magának, vagy holmi földi vigaszokat kolduljon. A teremtett dolgok nem vonzzák többé, nem elégítik ki. Figyelme továbbra is Istenre irányul, de csak aggódva és fájdalmas érzéssel tud rá gondolni. Mivel teljesen nélkülözi a lelki dolgokban való örömet, attól fél, hogy már nem tud többé szeretni és szolgálni. Keresztes Szent János azonban kimutatja, hogy mindez nem a szeretet hiányát, hanem ellenkezőleg az erősebb szeretetet jelenti. Mert ha a szeretet kihunyt volna, és a szárazság bűn következménye volna, Az ember nem nyugtalankodna amiatt, hogy nem szereti Istent, nem keresné ilyen álhatatosan, és nem törekedne arra, hogy ennyi szenvedés közepette is hűséges legyen hozzá. Amikor ezek a kedélyállapotok együtt lépnek fel, és hosszú ideig tartanak, a Szent annak a válságnak jeleit ismeri fel bennük, amely fokozatosan bevezet a szemlélődésbe. A szenvedésből türelem fakad, a türelemből kipróbált erény, a kipróbált erényből reménység. A remény pedig nem csal meg, mert a nekünk ajándékozott Szentlélek által kiárad szívünkbe az Isten szeretete. Az ima életben is valami hasonló tapasztalható. A szárazság megpróbáltatásának álhatatos elviselése felkészíti az embert arra, hogy teljesebben valósítsa meg azt, amit remél. Isten szereti őt, és ő képes a viszont szeretetre. Ez a reménység pedig nem csalhat meg, mert anélkül, hogy észrevennénk, a keresztség napján a Szentlélek által már beleáradt a lelkünkbe az isteni szeretet. A Szentlélek titokzatosan, de valóságosan dolgozik abban a lélekben, amely az Isten által rábocsátott szárazságban tisztul, és felkészíti arra, hogy mélyebb, tisztább és kifinomultabb Isten ismeretet és Isten szeretetet fogadjon be. Az ember a hit által megvilágosított értelem segítségével ismeri meg Istent. E folyamat alapjául érvek, fogalmak és világosan megkülönböztethető gondolatok szolgálnak. Bármennyire magas rendűek legyenek is ezek, csak korlátolt megközelítések, s csak tökéletlenül mondanak valamit Istenről, aki végtelen és határtalan. Míg az ember a szárazságban szenved és képtelen az elmélkedésre, a Szentlélek a megismerés egy egészen új módját önti belé. Általános, világosan meg nem különböztethető ismeretet, amelyet nem lehet ugyan meghatározni, mégis mélyen belevilágít Isten transzcendenciája, végtelen lénye, fönséges volta és határtalan jósága titkába. Ekkor megsejti az ember, hogy az isteni lény felmérhetetlen mélység, hogy Isten titkai és útjai kifürkészhetetlenek és megfoghatatlanok. Önkéntelenül is növelik az Isten iránti tiszteletet, megbecsülést és hódolatot. Az emberben felébred a vágy, hogy imádja és megvallja az isteni fölséget. Én vagyok az Úr, a te Istened, senki más ne tekints Istennek, csak engem. Az első parancsolat már nem kívülről ránk erőszakolt törvény, hanem bensőnkből fakadó parancs, valami élő és lelkünk mélyén megtapasztalt igény, valami, ami az egész embert megragadja és arra készteti, hogy minden erejével Istenhez, a legfőbb igazsághoz és a legfőbb jóhoz tapadjon. Bár ez az igazság és jó végtelenül meghaladja az emberi képességeket, mégis isteni módon vonzza a teremtményeket. A szárazság imájában, amikor az ember meg van fosztva minden világos fogalomtól, Isten ezt a vonzást gyakorolja, a sötétségbe a maga isteni világosságát önti bele. Az imádkozó ekkor a Szentlélek vezetésével, aki ajándékaival benne működik, ezt énekelheti a zsoltárossal. Te nálad van az élet forrása, a te fényedben látjuk meg a világosságot. És ugyanígy a te szereteted világosságában tanulunk meg igazán szeretni. szeretetteljes figyelem Istenre. Küld el világosságodat és hűségedet, hadd vezessenek. Isten szava eleven és átható, mondja Szent Pál. Ugyanezt lehet mondani arról az általános istenismeretről, amelyet a Szentlélek önt a lélekbe. Annyira hatékony, hogy nem csak az értelmet ragadja meg, hanem az akaratot is, és arra készteti, hogy hitben és szeretetben egészen Istennek rendelje alá magát. Az ember ekkor Isten felé nyitott értelemmel és akarattal imádkozik, szeretettel figyel ő rá. Ez a szeretetteljes figyelem, bár szinte alig észrevehető, mégis rendkívül hatékony. Keresztes Szent János megjegyzi, hogy a szeretetben való odafigyelésnek ez a tudata kezdetben nagyon is gyöngéd, leheletszerű és alig érezhető. A megfontolásokhoz és jól megkülönböztethető érzelmekhez szokott ember szinte észre sem veszi, amikor pedig elkezdi tudatosítani, akkor meg az a benyomása, hogy nem tesz semmit, hogy elveszti az időt. Ezért gyakran van az a kísértése, hogy visszatérjen a fontolgató elmélkedésre, meg a közvetlen beszélgetésre, amint eddig tette. Ha azonban ellenáll és a hit egyszerű magatartásában a jelenlévő Istennel időzik, beérve azzal, hogy közel lehet az Úrhoz, hogy társaságában tartózkodhat, csendben őt nézheti, akkor lassan megtanulhatja, hogy gondolatok, érzelmek és meghatározott gyakorlatok nélkül várjon Istenre, lélek a lélekre. Íme valami ilyesmit jelent a szeretetteljes figyelem arra, aki jelen van, akinek jelenlétét azonban nem lehet érzékelni, és mégis megsejtjük, mint az egyetlen jelenlétet, amihez viszonyítva minden más jelenlét a semmibe oszlik. Van Isten, egyedül Isten van. Ez elég, és ez nem teszi a teremtményt közömbössé, sőt ellenkezőleg. Az isteni jelenlét számára oly drága lesz, hogy a világon semmiért sem mondana le róla. Ha nálad vagyok, nem kívánok semmit sem a földön. Sziklám és osztályrészem örökre az Isten. Fokozatosan igazolódnak keresztes Szent János szavai. A lélek szeretettel figyel Istenre, anélkül, hogy valami meghatározott dologra gondolna, és belső békét és nyugalmat élvez. Keresztes Szent János szerint ez az Isten iránti szeretetteljes figyelem a Szentlélek rejtett és gyöngéd behatására gyakorolt teológiális erények gyümölcse. Az az ember, aki hosszan gyakorolta magát a hitben és a szeretetben, és ezek már szinte magatartásává váltak, a jó szándék állandóan ismételt felindítása nélkül is, a hit és a szeretet szinte állandósuló finom aktusával meg tud maradni Isten jelenlétében. Erőfeszítése révén állandó szerelmes figyelemmel bánik Istennel, mint az, aki szeretettel tekint egy szeretett és áhított személyre. Maga a Szentlélek hívja meg az embert erre a gyakorlatra, és támogatja benne ajándékai titokzatos kivitelezése által. Ő önti a lélekbe Isten szeretettel telt megismerését. Jól magyarázza ezt keresztes Szent János. Isten az egyszerű és szerető ismeret révén gazdagítja és érintkezik vele, a lélek is az egyszerű és szerető ismeretben fogadja ajándékait, és közlekedik vele, hogy így módon párosuljon az ismeret az ismerettel, és a szeretet a szeretettel. A teologális erények gyakorlásával Az imádkozó felkészül az isteni beáradás fogadására, hogy úgy mondjuk Isten elé megy, valamint ugyanezen gyakorlat által befogadja és kíséri a Szentlélek működését. Mivel még csak kezdetről van szó, a Szentlélek beáradása nem lesz állandó, és lesznek olyan pillanatok, amikor az imádkozónak, hogy megőrizze összeszedettségét, valami segédeszközhöz kell nyúlnia, hiszen nincs kizárva, sőt, olykor szükséges is, hogy visszatérjen az elmélkedéshez, az olvasáshoz, vagy szóbeli imához, mint segédeszközökhöz. A leghatékonyabb gyakorlat azonban továbbra is a hit és szeretet aktusainak megújítása marad. Ugyanis ezek a teologális erények teszik alkalmassá az értelmet és a szívet az isteni beáradás befogadására. Addig megmarad a hit, a remény és a szeretet, mondja Szent Pál. Ezek a keresztény élet és különösen a baráti élet, az Istennel való kommunió lényegi értékei. Amilyen mértékben mélyebbé és intenzívebbé válik a teologális erények gyakorlása, az ember olyan mértékben közeledik Istenhez, nyílik meg tevékenysége előtt, Isten pedig minden emberi elképzelést meghaladó módon betör a lelkébe.
Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos Karmelita szerzetes teológia professzor Benső végtelen című szertartási elmélkedéseiből hangzottak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Szentek szentje, többé nincs elzárva, már én is bátran jöhetek. Szabadságomnak nagy volt az ára, de Jézus mindent fizetett. Az új bor, új tömlőbe ömlik most már új dal, zsong a szívem minden húrján, élek, többé nem én, mert már bennem Krisztus él. Újra szent vagyok és fedhetetlen Jézus, elvégzett helyettem, nincs köztünk távolság, a menny a földdel összeért. A szentek szentje többé nincs elzárva, már szabadságomnak nagy volt az ára, de Jézus mindent fizetett. Az új bor új dömlőbe ömlik most már új dal, zsong a szívem minden húrján. És fedhetetlen Jézus mindent elvégzett helyettem, nincs köztünk távolság, a menny a földdel összeér, nincs köztünk távolság. Most már új dal, csong a szívem minden húrján, élek, többé nem én, mert bennem Krisztus él. Újra szent vagyok és fedhetetlen Jézus, mindent elvégzett helyettem, nincs köztünk távolság, a menny a földdel összeért. Az új bor új tömlőbe ömlik most már új dal, zsong a szívem minden húrján, többé nem én, mert már bennem Krisztus él. Újra szent vagyok és fedhetetlen Jézus, mindent elvégzett helyettem, nincs köztünk távolság, a menny a föld.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Esti mese.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, hallgassátok meg Nyulász Péter Helka című meséjének 15. részét, melyet Füranikó olvas fel.
Vendégségben Kamornál. Pörgött, zörgött a két fakerék, majdhogy le nem ugrottak a tengelyről. Cuha is igencsak fújtatott, és alaposan meg volt lepődve. Nem nagyon szokott hozzá az ilyen gyors tempóhoz. Márpedig most rendesen gyeplőzte Kamor, s talán még ostorral is kapott volna a tomporára, csak hát nem volt ostora a varázslónak. Minek is, hisz nemigen volt sietős dolga, ám bár most szeretett volna nagyon hamar hazaérni. Aggódott az éjféli lovasok miatt. Minden igyekezete ellenére azonban már jócskán delelőn járt a nap, mire a kordéval befordult a szurdok vártisztására. S amire számított, ami miatt annyira sietett, be is következett. Az idegen lovakat ott találta a pajtában. Na jól van, sóhajtott elégedetten, baj nélkül megérkeztek. Leszállt a bakról, és hátra kiáltott a manóknak. Gyerünk ott hátul, le a kocsiról, sok dolgunk van. A manók megszeppenten dugták ki az orrukat. Nem szoktak ilyen hangos szavakhoz a varázslótól, már pedig a szamócás kalandóta keményen fogta őket Kamor. Kocogtak a fogaik, reszkedtek a lábaik, de igazából nem ezért, hanem mert szétrázta őket a szekér. Ma, zizegtek, míg előkászálottak. Csak nem fáztok, mizi. Na, akkor munkára. Fogjátok ki a lovat, aztán irányrendet rakni a sziklateremben. De ha rendesen elvégzitek, hamarabb találkozhattok a herceg kisasszonnyal, mint gondolnátok. Ígérte nekik. Azok csak bólogattak, és a rogyadozó lábokkal hozzákezdtek a feladatokhoz. Kamor izgatottan a házba sietett. Kíváncsi volt, és nem is kicsit. Átpréselte magát a dobozhalmok között, és mivel lent nem talált senkit, felszaladt az emeletre. Palástja úgy lobogott utána, mint valami óriás madár szárnya. A manók szobájában megtalálta az apródot, a sajátjában Helkát, de mindketten mélyen aludtak, így hát kénytelen volt visszafordulni. Se baj, addig is akadt tennivaló bőven, hümmögött. És ez így is volt. Először is előkészítette a húst, meg a gombát a vacsorához, utána pedig a sziklaterem rendbetételével peregtek a percek. A titkos varázslaboratórium a konyha padlója alatt szépen kiszáradt már azóta, hogy elindultak a fagyönyszedésre. Most aztán órákon át hordhatták, cibelhették, pakolhatták vissza az onnan kimenekített holmikat. Jócskán délután volt, mire helyére került az utolsó láda is. Mikor letették, Kamor végre valahára mocorgást hallott az emeletről. No, már majdnem készen vagyunk, fordult a két manóhoz. Már csak a fagyönnyöt kell a kocsiról lepakolni, de azt egyedül is meg tudjátok oldani. Én addigra kisütök valamit, hogy illően fogadhassuk a vendégeket. Tramini és Furmint is nagy izgalomban volt már. Alig várták a találkozást, így aztán gyorsan kapták magukat, és szaladtak a ház elé elrendezni a teletömött zsákokat. Kamor hamarjában oda tette a hússzeleteket, aztán még visszament a sziklaterembe, hogy kerítsen valami egzotikus fűszert a körítéshez. Óvatosan behúzta maga fölött a csapóajtót. Közben a lépcső tetején nagyokat nyújtózva megjelent a két vendég. Szinte földbe gyökerezett a lábuk. Döbbenten néztek végig a helységen. Nyoma sincs a nagy felfordulásnak, ami érkezéskor fogadta őket. Minden ragyog, ráadásul incsiklandó illatok áradnak. Micsoda rend van itt, hüledeztek. Igazán varázslatos, mormolta Helka, és próbált úgy lépkedni lefelé, hogy ne nyikorogjon a lépcső. Elsétáltak a jókora nehéz töltyfa asztal mellett, megérintették a faragott székeket, jobbra-balra forogva nézték a falon függő tájképeket, festmények a Balatonról, kúpforma hegyekről, sőt, még a soktornyú kastélyról is. Végig simították a kasmírterítőt a kandalló párkányán, megbámulták az alabástrom gyertyatartókat, és csodálkozva pillantottak a tűzhelyen sercegő serpenyőre és a rotyogó fazékra. Hirtelen dörmögő hang szólalt meg a hátuk mögött. Helka, kis hercegnő, Ciprián kis lovag úr, keblemre gyerekek, milyen rég nem láttalak titeket. Tárt, aki karját Kamor, és nagy léptekkel feléjük indult. Azok ketten mukkani sem tudtak meglepetésükben. Nem látták, hallották a csapóajtót, amin keresztül följött a varázsló, így számukra úgy jelent meg, mint aki a semmiből termett ott nagy hirtelen. Mi szél hozott titeket? Folytatta Kamor, és megölelgette őket. Milyen nagyra nőttetek! De micsoda ez a maskara! Mutassátok magatokat! Mi volt az a nagy vágtatás az erdőben? Kész hercegnő, kész lovag! Lelkendezett. A másik kettő pedig sokáig nem is jutott szóhoz. Helka nyitotta ki végül a száját, és a lehengerlő üdvözlés után a köszönést már ki is hagyta. Hogy Ciprián? Hát nem ő volna. Hát annyi idő telt el, hogy már rá sem ismerek a herceg kisasszony testőrére. Lapogatta csiperke hátát Kamor. De én vagyok Ciprián, bólogatott ő. Csak már jó ideje nem így szólítanak. Helka kérdőn nézett rá. Ez a legegyszerűbb történet, fordult felé az apród. Csiperkének te magad neveztél el, bár eredetileg Ciprián vagyok, a sziget után, ahol rám találtak. Ezt most rögtön magyarázd el, tette csípőre kezét Helka, mit sem törődve a varázslóval. Kamor nem akart ebbe beleavatkozni, ezért a tűzhelyhez lépett. Különben is ideje volt már fűszerezni és megforgatni a pecsenyét, hogy oda ne égjen. Csiperke nagy levegőt vett. Olyan régen történt, hogy már nem is emlékszem, csak abból tudom, ahogyan elmesélték. Egészen kicsi gyerek voltam még, amikor apád maga mellé fogadott apródnak. Egy távoli hadjáratból tartott hazafelé a tengeren. Árván éltem egy kikötőben, nem volt mit ennem, nem volt hol laknom. Akkor is épp a halpiacon csentem magamnak ételt, egy mérges halász elől menekültem a hajóra, hogy elbújjak. Már a tengeren jártunk, amikor apád matrózai felfedeztek. Vízbe akartak vetni, ám ott volt a hajón a hercegnő is, és az ő közbenjárására apád megkegyelmezett, feltéve, hogy jó szolgája leszek. Így kerültem ide. A soktornyú kastélyba, és a félsziget lett az otthonom. Apád a fiaként nevelt, minden harci mesterségre megtanított. A születésed után pedig ugyebár azt a feladatot kaptam, hogy mindig legyek melletted. Amikor egészen pici baba voltál, édesanyád engem is folyton becézgetett. Mindig úgy szólított, hogy Ciprike, aztán amikor beszélni tanultál, te is megpróbáltál így szólítani, de nem igazán sikerült. Így lettem akkor Ciprike, amiből aztán végül Csiperke lett. Ez ennyire egyszerű, nevetett Ciprián. Kamor elégedetten bólogatott a történet hallatán, Helka már annál kevésbé. Hát még jó, hogy mondod, puffogott. Kíváncsi vagyok, milyen meglepetéseid vannak még. Vajon mi mindenről fog még kiderülni, hogy egészen más, mint aminek eddig hittem? Morcos képen lehuppant egy székre. Ettől aztán Csiperke jókedve is elszállt, és lógó orral ült le ő is. No, hát nem olyan nagy tragédia ez, lépett közbe Kamor. Csak nem fogtok itt nekem szomorkodni. Egyetek egy kis szamócát. Friss, nemrég szedtük, kedélyeskedett. Igyekezett jó házigazda lenni, amennyire csak lehet. Mégiscsak egy herceg kisasszony és kísérője a vendége. Szamócával teli tálat nyújtott feléjük, aztán maga is oda telepedett a nagy asztalhoz. Hanem most már igazán elmondhatnátok, mi ajtott ide titeket éneké vagyján.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, ma Nyulász Péter Helka című meséjének 15. részét hallottátok, Füranikó mondta el nektek, jó éjszakát, szép álmokat! Thank you.